A 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Húsz óra.
A Szent István Rádióban.
A rendkívüli hidegben a tervezetnél gyorsabban fogynak a hajléktalan ellátásban gyakran pótlásra szoruló ruhanemők, ezért több vidéki városban és Budapesten is a lakosság segítségét kéri a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. Szívesen fogadnak meleg ruhát, kabátot, pulóvert, zoknit, kesztyűt, sálat, sapkát, cipőt, bakancsot, plédet, hálózsákot. Egerben szerdán és csütörtökön délelőtt 9 és 11 óra között a Csiky Sándor utca 46 szám alatt, más időpontokban a Petőfi Sándor utca 26/B szám alatt a gondviselés házában. Egy telefonhívás önmagában is életet tud menteni a hidegben, jelentette ki a gondoskodás politikáért felelős államtitkár. Fülöp Attila azt mondta, a vöröskód kiadása óta eltelt 5 napban 1047 hívás érkezett be a központi diszpécser szolgálatra, és a bejelentések alapján 409 embert helyeztek biztonságba. A jelzések száma meghaladta a korábbi évek hideg időszakaiban befutó hívásokét. Nem engedjük, hogy Magyarországot háborúba vigyék, jelentette ki közösségi oldalán a miniszterelnök. Helyette megyünk tovább a magyar úton, a béke útján, családtámogatásokkal, 14. havi nyugdíjjal, otthonteremtési programmal, fogalmazott Orbán Viktor. A kormányfő emlékeztetett, vállalták, hogy megvédik Magyarországot a migrációtól, és ma ez Európa legbiztonságosabb országa. Azt is írta, 2010-ben vállalták, hogy kivezetik Magyarországot a pénzügyi válságból, amit a baloldal hozott a nyakunkra. Az eredményt mindenki ismeri, 1 millió új munkahely, 13. havi nyugdíj, rezsicsökkentés és emelkedő bérek, fogalmazott. Már a új világpolitikai korszak köszöntött be, és ennek alapját egy nagy globális patrióta forradalom adja, amely Budapestről indult és Washingtonban kapott mindent elsöprő lendületet, jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter. Az Európai Unió elveszítette a meghatározó szerepét, mind a globális politikában, mind a világgazdasági rendszerben, húzta alá Szijjártó Péter. A tárcvezető a Nem unasz hajnal a litván pártelnökét fogadta, köszönetet mondott Remigius Zemaitaitisnek, amiért a nemzetközi politikai vitákban többször is kiállt Magyarország mellett, amikor a kormány méltatlan támadásoknak vagy rágalmaknak volt kitéve. A magyar hatóságok több olyan személynek is menedékjogot adtak, akik Lengyelországban politikai üldöztetésnek lennének kitéve, erősítette meg a tárcvezető. Szijjártó Péter arra is kitért, az ukrán kormány a következő 10 évre 800 milliárd dollárt kér az ország működtetésére, de mi erre nemet mondunk. Magyarország utolérte Ausztriát az autópályák lakosság arányos számát, a négysávos utak volumenét tekintve, 2000 kilométernyi gyorsforgalmi út és legalább 500 kilométernyi alsóbrendű négysávos út áll rendelkezésre, mondta el az építés és közlekedési miniszter a közlekedési infón. A fejlesztések folytatódnak, jelenleg 60 milliárd forint értékben 4600 milliárd forint értékű autópálya és autóút tervezése zajlik, ennyi még soha nem volt, közölte Lázár János. A 8500 kilométernyi vasútvonalból mintegy 3000 van rossz állapotban, ebből 1000 kilométernyit újítanak fel az Európai Beruházási Bank közreműködésével, a szerződést már aláírták. A MÁV és a Volán járatai rekordszámú több mint 1 milliárd 100 millió utazást bonyolítottak le tavaly, amire az elmúlt évtizedben nem volt példa. Összesen 25 millió 200 ezer bérletet adtak el. A vállalatcsoport mintegy 50 ezer munkavállalójának bruttó átlagkeresete 710 ezer forint, hosszú évek után elérték, hogy meghaladja a nemzetgazdasági átlagot, ismertette a tárcvezető. A kormányzásuk 2010-es kezdete óta már 91 kórházat és 54 szakrendelőt újítottak fel, ismertette az egészségügyi államtitkár a Facebook oldalán. Politikai okokból visszatartják a Magyarországnak járó uniós források egy részét, de hazai finanszírozással megvalósítják ezeket, ismertette Takács Péter, hozzátéve, hogy ennek egyik példája a Miskolci gyermekkórház felújítása. Nagy eredménynek nevezte, hogy tavaly 150 milliárd forintot sikerült a kórházak dologi kiadásának fedezetéül beépíteni a finanszírozásba. 14. Leópápa magán audiencián fogadta Maria Corina Machado venezuelai ellenzéki politikust, közölte a Szentszéki sajtóközpont. A találkozásról eddig egyik fel sem adott ki részletesebb közleményt. A Szentszéknél akkreditált venezuelai újságírók is a találkozót követően értesültek a tavaly Nobel békedíjjal kitüntetett Machado látogatásáról. A washingtoni Fehérház bejelentése szerint a politikust a következő napokban Donald Trump amerikai elnök is fogadja. Végül az időjárásról. Többfelé várható csapadék, a Dunántúlon ónos eső, fagyott eső, máshol több centiméternyi hó formájában. Délután kezdhet majd tisztulni az ég. Általában mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet a reggeli órákban -15, napközben -5 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Az est hangjai.
Kedves hallgatóink, műsorismertetést hallanak itt a Szent István Rádióban. A mikrofonnál a bemondó Domán Vivien. Ma a friss hírekről Debnár Ádám gondoskodik, a zenéket Kovács Krisztina válogatja, a technikai pultot Somogyi Márton kollégám kezeli. Lássuk, milyen programokkal várjuk Önöket a mai estén. Hamarosan a Megértés hullámhosszán című műsorunkban Szabó József atya válaszol telefonhívásaikra, gondolataikra. Az ő elmélkedését hallják a mai estén élőben EGRI stúdiónkból. 21 órakor a híreket követően Beszélőkönyvek című folytatásos irodalmi műsorunk szól. Ebben Grecsó Krisztián Vera című művét Törőcsik Franciska kezdi el olvasni. A regény első részét hallják a mai estén. Ezután a Lélek útjain című műsorunk szól, melynek témája a Vak Bartimeus meggyógyítása. Az adás első felében Pam Gilbert Antal Miskolc vasgyári plébános teológiai tanár osztja meg gondolatait e kapcsán. Majd egy könyvet ajánlunk figyelmükbe, melyet Bolberic Pál teológus egyetemi tanár lelkinaplója alapján állított össze szerdahelyi Csongor. 21 és 22 óra között rádiónk Tokaj frekvenciáján Téka című műsorunk szól, valamint kisújszállási frekvenciánkon ugyanebben az időben Leltár című összeállításunkat hallják. 22 órakor a híreket követően a Napversét hallgathatják meg, majd a Közélet délelőtti adását ismételjük meg. A mai műsor első részében Barta Józseffel, az Edelényi Szent Miklós Görög Katolikus Általános Iskola igazgatójával értékeljük a 2025-ös évet, és aktualitásokról, illetve tervekről is beszélgetünk. Majd kiderül, hogy 2026. február 6-a és 8-a között lesz az idei Kocsonya Fesztivál Miskolcon. Rózsa Editet, a fesztivál alapítóját és tulajdonosát kérdezzük az idei rendezvényről. 23 órakor a híreket követően a Vatikáni rádióadását sugározzuk, majd a hitvalló szól. Ebben Vámos Néja Csórit, a hitoktató, az EGRI Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztor Óvoda Alapfokú Művészeti Intézet 4. osztályos diákjaival beszélget Szent Veronika és Szent Margit életéről. Éjfélkor a himnusz hangjai búcsúztatják a mai napunkat is, de előtte még műsorismertetéssel várom Önöket, addig is tartsanak velünk!
A Megértés hullámhosszán, a Szent István Rádió interaktív műsora. Ma este Szabó József atya várja hívásaikat.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. Elkezdődött az új év, már a 12. napján vagyunk. A mai nappal elkezdődött az évközi időszak és a karácsonyi időszaknak a vége. január elején sokan próbálnak valamin változtatni az életüken, valaki megfogadja, valaki már nem is fogad semmit, valaki azért próbálkozik, nagyon sok ilyen reklám, egyéb dolog is erre buzdít bennünket, meg úgy tűnik, hogy segítenek is, vagyis, hogy szeretnénk megváltozni, jobbak lenni, másak lenni, és persze ki mit ért ez alatt nagyon változó. Azonban persze én, amikor most erről papként beszélek, akkor mindenképpen a változásnak az alapja, egyszerűen így fogalmazzuk meg, a megtérés. És persze a megtérés nem csak azt jelenti, hogy valaki többet imádkozik, vagy úgymond többet jámborkodik, és az, hogy a jámborkodó kifejezés is most már ilyen pejoratívnak számít időnként, hanem, hogy az Urat jobban szeretem, másképpen keresem, és nem azt fogadom meg, hogy én milyen jó leszek, hanem erre a keresésre indulok el. Én most erre a keresésre hívom meg a kedves rádióhallgatókat, úgyis persze szentírási olvasmányok segítségével, meg legfőképpen ennek a keresésnek a természetéről. Mert amikor megfogadunk valamit, általában mi azt szeretnénk elérni, de ez nem csak évelején, ez lehet advent időszakban, és van a nagybőjt időszakban, hogy no, mától kezdve, vagy hamvazó szerdától, és így fogok tenni, utána megpróbálom, persze gondolkodásmód sok minden nem változott meg alatta, nem megy, akkor abba hagyom. És hogy nem valamit elkezdek, vagy valamit csinálok, persze olyat is lehet, hanem elkezdek valamit keresni, másképp gondolkodni róla, meg gyakorlatilag egy nagyon mély önismeretre is szert teszek, megnézem azt, hogy mit miért csinálok, vagy pontosan, hogy miért nem csinálok. És ezért a lelkélet útja egy nagyon mély önismeret is, és ezt hívjuk alázatosságnak. Amikor látom az én emberi gyengeségeimet, de az Isten szemével is nézem saját magamat, és ez a kettő együtt alkotja a helyes önismeretet. Vagyis nem csak emberi, ilyen pszichológiai szinten, ahogy most mondanánk, hanem emberi szinten, de az Isten szemével is nézem saját magamat. Tegnap volt Urunk megkeresztelkedésének az ünnepe, és a szentírás, a két szentírás, amit most ki szeretnék emelni, az olvasmány Izajás próféta könyvéből, és az evangélium, pontosan az alázatosságnak ezt a két pólusát próbálja megragadni, legalábbis most, hogy én ezt szeretném értelmezni, meg ahogyan majd együtt ránézünk. És amikor arról döntök, hogy szeretnék az életemen változtatni, megint hangsúlyozom, először a gondolkodásmódomat kell változtatni, utána keresek eszközöket, amik előre visznek. Egy mély önismeretről is szól ez. Mit miért teszek? Vagy próbáltam már annyiszor, tulajdonképpen miért akarok én el? És nem bántom magamot, hogy hogy lehetek ilyen szerencsétlen, aki már hányszor megfogadta, hogy most nem szerencsétlen vagyok, hanem ez arról szól, hogy. És próbálom keresni ennek az igazi értelmét, és utána, hogy megtaláltam, azon a szinten tudok valamilyen változást létrehozni, vagy tudomásul venni, hogy ezen nem tudok változtatni, és ebből tudok kiindulni. És igazából így nem egy ez a, mint a relé, vagy-vagy. Vagy ebben az üzemmódban működik, vagy a másik üzemmódban működik. Vagy nem, ha sikerül, ha nem sikerül, kész, szerencsétlen vagyok, ez nekem nem megy, nekem ez úgy sem fog sikerülni, megpróbáltam mindent. Ezek a legnagyobb csapdák minden változtatásnál. És hangsúlyozom, ez a változásra való meghívás, ez nem csak az év elején történik meg, nem csak a nagybőjti időszak elején, hanem az Úr folyamatosan hív, térjetek meg és higgyetek az evangéliumban. És persze ez egy folyamatos utat, kihívást jelent, és a lelkélet alapja, az pedig az alázatosság, annak a gyakorlása. A bűnnek az alapja, minden bűnnek az alapja, pedig a gőg. És először ezt ismerem fel saját magamban, hogy mennyire vagyok gőgös, nem mindig olyan egyszerű, sokszor ilyen rejtve van bennünk, vagy nem is gondoljuk azt, hogy... vagy másképp magyarázzuk a gőget, vagy az alázatosságot is rosszul magyarázzuk, és ezért rossz felé megyünk. Az alázatos az, aki majdnem azt mondhatnánk, hogy aki szerencsétlen, aki mindenben rossz, mindenki csak ti csináljátok, én nem vagyok méltó, meg ti menjetek előre, meg én nem csinálok semmit, én nem tudom olyan jól. Tehát ez nem alázatosság, ez az élet hajó töröttje, aki ezt is rosszul éli meg. És ezért fontos, hogy jól értelmezzük ezeket. Most én segítségül hívom Izajás próféta könyvéből, Izajás 42 fejezet első versétől. Ezt olvastuk tegnap a Szentmise olvasmányában. Ezt mondja az Úr, íme az én szolgám, akit támogatok, választottam, akiben kedvem telik. Kiárasztom rá lelkemet, és igazságot visz a nemzeteknek. Nem kiált majd, nem emeli föl a hangját, és a szava se hallatszik az utcákon. A megtört nátszálat nem töri össze, a pislákoló mésbelet nem oltja ki. Hűségesen tanítja az igazságot, nem lankad el, sem kedvét el nem veszti, míg az igazságot meg nem szilárdítja a földön. Az ő tanítására várnak a nemzetek. Én az Úr hívtalak meg igazságban, én fogtam meg a kezed, és én formáltalak. Általad kötök szövetséget népemmel, és adok világot a nemzeteknek, hogy nyisd meg a vakok szemét, és szabadíts ki a börtönből a foglyokat, és a tömlöncből azokat, akik a sötétben ülnek. Ennyi a szentírási részlet Izajás próféta könyvéből, és ebből néhány sorban is nagyon nagy gazdagságot fedezhetünk fel. Keressük benne az Isten, keressük benne saját magunkat, és persze meg is találjuk, és hogy ebben a megtalálásból születik az újjászületés és az új ember. De mielőtt még ezt a szentírási részt kicsit úgy boncolgatnám, az evangéliumra is szeretnék utalni, amikor Jézus megkeresztelkedik, feljön a vízből, szózat hallatszik, a mennyei atyának a hangja, aki azt mondja, ím az én szeretett fiam, benned telik kedvem. Egy nagyon szép kinyilatkoztatás szózat, a mennyei atya megvallja a fia iránti szeretetét. Leszáll Szentlélek, és valahogy megjelenik a Szent Háromság is ebben a képben. Hát ez a két szentírási rész, és most kezdjünk el elmékedni róla. Amikor most én két szentírási részt veszek, és hogy erről való elmékedésre hívom meg a kedves rádióhallgatókat, akkor ezzel az a célom, hogy ne csak, hogy most elmondjak valami okosságot, ami persze igaz, hanem egyfajta metódus az is, hogy hogyan viszonyuljuk a szentírási részekhez. Mert például itt a Jézus megkeresztelkedése, a történeteket jól ismerjük. Majdnem azt mondtam, hogy már a könyökünkön jön ki egyes történet, Jézus megszületik, angyalok, pásztoroknak megjelennek, és hogy a történet az maga világos, és már szinte unalmas is, azonban valahogy azt érezzük, vagy érezhetjük, most általánosságban beszélek, hogy valahogy minthez már nem adna semmit. Jó, ezt tudom, jó, a leprás jött, 10 leprás, vakok jöttek, egyéb tudom, meggyógyultak, de mi közöm van nekem ehhez? És ez a kérdés, vagy kimondom, vagy nem, de mi közöm van? Ismerem a sztorit, a történeted, de mi közöm van nekem ehhez? Ezért, amikor a szentírási részeket elemezzük, akkor mindenképpen van egy történet, van egy leírás. Az persze megfelelő irodalmi műfajban történik, megfelelő korban íródott, azokat mindenképpen jó azért látni, hogy az úgy jól tudjuk értelmezni, és van egy mély teológiai tartalma ezeknek a részeknek. A teológia, ami a tanítás, az Úrnak a tanítása, amit az egyház magyaráz, a szent hagyományban továbbvisz, és egyre mélyebben kibontjuk ennek az igazi értelmét. És hogy Jézus is, amikor elküldi a szent lelket, hogy az igazság lelke majd elvezet bennünket a teljes igazságra, vagyis egy folyamatos mélyülésű kibontakozásról van szó, nem változásról, hanem az igazság mélyebb megértéséről. És tulajdonképpen ez a teológiának a feladata, minél mélyebben megérteni az igazságot, ami el van rejtve a Szentírásban, amit az Úr ki akar nekünk nyilatkoztatni. Ezzel foglalkozik a teológia, az Istenről szóló tudomány. És persze ennek több ága is van, de ezzel foglalkozik a teológia, és ebből fakad majd a minőségi lelkélet. Persze oda-vissza hatnak, egymásra hatnak ezek, amikor is ebből a mély teológiából nem csak úgymond okosság, intellektuális igazságok születnek, hanem egy benső imádság, elmékedés által igazi krisztusi élet, ami nem elmélet pusztán, de van elméleti alapja, van teológiai alapja, hanem ebből élet születik. Ahogyan én azt megélem, vagy hogy jól élem meg, hogy az Isten mit is akar mondani. S az is divat, hogy valaki például felüti a Szentírás, és akkor az Úr mit mond, és persze ebben is lehet fantázia, mert különböző kis szetlék vannak szentírási részek, és persze ez is mondhat sok minden, a lélek sokféleképpen működik, azonban amikor a teológiai szemléletről van szó, akkor mindig az egészet nézem, és az egészben helyezem el azt, amit az Úr mondani akar nekem. És ennek fényében értelmezem az evangéliumi részeket, és a mély teológiából mély lelkélet fakad, mély megélés, és gyakorlatilag ezek hozzák az életemben a változást, és ezek hozzák a minél több és minél szebb gyümölcsöket. Tehát amikor valamiről elmékedünk, akkor nem pusztán igazságról van szó, fontos nagyon a teológiai alapok, nem csupán a lelkünket gyönyörködtetjük benne, ez is nagyon fontos, de önmagában kevés, hanem mély megértésből, teológiából fakadó mély lelkiség, és az abból fakadó Krisztus élet a Szentlélek által. Ez a lelki élet, a Szentlélek által való élet, a lélekben való élet. És erre törekszünk, és ezt szeretnénk magunkban elmélyíteni, és jól látni az egyes részeket, és jól megélni. Még ehhez a gondolathoz még egy ilyen záró rész, és utána szeretném továbbvinni ezt az elmékedést. Ez pedig arról szól, hogy a mély teológiai igazság segít abban, hogy a lelki életünk az ne ilyen csapongó valami legyen. Hogy valaki mond valamit, valami nagyon szépet, de ez most vagy igaz, vagy nem, de mintha az ellenkezője is igaz lenne, és sokszor most nem is tudjuk, hogy ez egyfajta miről is van szó, milyen gyökerei vannak ennek a megélésnek. Hogy most ez egyfajta ilyen szentimentalizmus, amikor csak az érzelmeket nézem, és az, úgymond az érzelmi kielégülést keresem az Istenben, vagy miről is szól ez az egész. És amikor megvannak a mély gyökerek, akkor minden a helyére kerül. Hát ennyi a bevezető gondolat, és most hallgassunk egy kis zenét, és így lépjünk tovább, és így a változás és az evangélium megértésének a szintjén, amiből majd élet fakad. Kedves rádióhallgatók, a megértés hullámhosszán a változásunk alapjairól elmékedünk, és ehhez segítségül hívtam a tegnapi olvasmányt és evangéliumot, Urunk megkeresztelkedésének főnepének az olvasmányait. Ma szeretném folytatni az elmékedést, aminek az alapja, hogy a Szentírásban van egy esemény, egy történet, egy leírás, annak egy nagyon mély teológiai alapja, és annak a megértéséből, átimádkozásából származik egy nagyon mély Szentlélek szerinti élet, és ez hozza meg az életünkben a változást. Már a műsor elején felolvastam Izaiás próféta könyvéből ezt a rövid részletet, ami egyfajta messiás jövendőlés Izaiás prófétától, amikor az Úr szól a messiásról, úgy, mint az Úr a szolgáról, akit az Úr támogat. Választott, akiben az Úrnak kedve telik. Kiárasztom rá a lelkemet, és igazságot visz a nemzeteknek. Ez a kiárasztom rá a lelkemet, ezt ünnepeljük Urunk megkeresztelkedésekor, amikor az Atya szava hangzott, a Szentlélek leszállt rá Jézusra. És hogy az igazságot viszi a nemzeteknek. Az igazság, ami az Úrnak az igazsága. Most már a mai korban, meg itt az internetes világban is láthatjuk azt, hogy egyre több ilyen fals információ van. Időnként felteszik, hogy valaki szénész, valaki meghalt, kiderül, hogy nem is halt meg, mert ki tudja, hogy még sokszor miket raknak fel, nem is tudjuk ellenőrizni azt, hogy mi történik, de időnként azért elérősen kétkedve kell fogadni az egyes híreket, leírásokat, nem is beszélve az a rengeteg ilyen életmód változás, meg mindenféle fogyókórák, meg nem tudom milyen, hogy ilyen változások, amik olyan csodákat ígérnek, tele van, és hát valószínűleg nagyon sok része nem igaz, vagy nem úgy igaz, ahogy elmondják. Itt pedig a messiás, aki elviszi az igazságot a nemzeteknek. Nem kiált, majd nem emeli fel a hangját, és a szava se hallatszik az utcákon. Ami számunkra nagyon vigasztaló, a megtört nádszálat nem töri össze, a pislákoló mécsbelet nem oltja ki. Hűségesen tanítja az igazságot, nem lankad el, és sem kedvét el nem veszíti, míg az igazságot meg nem szilárdítja a földön. Itt meg is állok ennél a mondatnál, hogy mit akar mondani a próféta, és persze az Úr a prófétán keresztül, hogy eljön a messiás, aki elhozza az igazságot. És János evangéliumon olvashatjuk, az Jézus mondja, az igazság szabaddá tesz benneteket. Vagy Jézus magáról mondja, én vagyok az út, az igazság és az élet. Tehát nem csak elmondott lexikális tudásról van szó, hanem maga egy személy, Jézus Krisztus, ő maga az igazság. Őt megismerni, megszeretni, azt jelenti az igazságot megismerni, megszeretni, az igazság útján járni. Ez a Krisztus ismeret, és hát ebben óriási segítséget ad nekünk a Szentírás, hiszen az Úr ezért nyilatkoztatta ki magát, hogy megismerjük őt, megszeressük, meg megismerjük az ő tanítását. A megtört nádszálat nem töri össze, a pislákoló mécsbelet nem oltja ki. Úgy is mondhatnánk, hogy az Úrnak az irgalmas szeretete. Nem úgy jön el, mint egy hadvezér, aki tapossa a gyengét, és ami gyenge, és elesett, azt mind széttapossa, csak az erősek maradnak meg, hanem minden, aki megtört, aki gyenge. És fogalmazzuk úgy meg, hogy aki is most is például krízis állapotban van, betegségben van, ez lehet akár testi, pszichés, lelki betegség, bármilyen jellegű mélypont, valamilyen fogság, akár valamilyen alkohol vagy más szernek a fogságában van, nagyon sokféleképpen meg tud törni az életünk, és ebben az állapotban gyengék vagyunk is kiszolgáltatottak. És az Úr nem él vissza ezzel, hanem nem töri meg, hanem inkább belenyúl a mi gyengeségeinkbe, és gondoljunk bele a leprás meggyógyításába, amikor Jézus belenyúl a leprába, ami az, ennek az embernek a szégyen, az életének a tragédiája, egy undorítóan bőrbetegség, meg ami még fertőző is, belenyúl Jézus, pedig megtehetné, hogy távolról meggyógyítja, mégis ő meg akarja érinteni, életünknek azt a részét, ami számunkra a legnagyobb tragédia, veszteség, ahol megtört az életünk, ahol megroppantunk valahol. Vagy a másik kép, hogy a pislákoló mécsbelet, azt nem oltja ki. Megint, amikor valakiben mondják, hogy már csak hálni száll bele a lélek, amikor valaki nagyon gyenge, vagy ilyen szélsőséges állapotokban is, amikor már valaki az öngyilkosságról gondolkodik, amikor azt érzi, hogy itt már nincs remény, itt az egyedüli kiút, hogyha végzek magammal. Vagy a pislákoló mécsbe lehet a házasságban is, házasság hűségben, valaki azt gondolja, hogy nekünk el kell válni, itt már megoldás nincsen, itt ebben a közösségben, ebben a családban, ebben a házasságban én már megfulladok, én börtönben vagyok, innen nem tudok kijönni, és már alig élek, úgy pislákolik bennem az életérzés, az életöröm, a szabadság, és szinte már azt érzem, hogy nem sokár elalszik bennem ez a fény, ez a tűz, és utána már csak ilyen korom lesz megfüst. Nem is beszélve, most már sokat beszélnek a burnoutról, a kiégésről is, ahol már az üzemanyag elfogyott, már a tűz, az energia az elfogyott, az kiégett, és most már csak helyette az a rideg, kormos, fekete valami van, ami az ember gyakorlatilag teljesen eltávolítja a világtól, önmagától, és hát súlyos állapotban ez nagyon, nagyon súlyos helyzetet hozhat létre valakinek az életében, viheti a depresszióba, és ami már betegségé válik, és megbénítja az embernek az életét. És Jézus pedig nem eloltani jött, hanem ő mondja, azért jöttem, hogy tüzet gyújtsak, hogy a pislákoló mécsbelet meggyújtsam, és hogy elkezdjen égni. És így, hogy valaki, aki az életével akar végezni, elkezdjen égni, és akarjon élni. És ne maga ellen fordítsa a haragját, hanem törjön ki magából, is nem érdekel, ha világ leszakad is, de én akkor is élni akarok, akkor is szeretni akarok, akkor is akarok valamit tenni, és nem teszem magam áldozatta, aki csak magát sajnáltatja itt, meg csak szerencsétlenkedem, hanem én élni akarok. És ez a kitörő harag, dű, ez az élni akarást. Vagy valaki a házasságával küszködik, hogy elválunk, és akkor minek élünk már együtt, én nem vagyok boldog, máshol biztos boldogabb lehetnék, megint ilyen áldozat szerep is, meg úgy sokszor az a tehetetlenség is, hogy kellene tenni valamit, de hát mit tegyek, ha panaszkodom, meg magamat síratom, meg a másikat szírom, az úgy tűnik, hogy az olyan jó, de persze ez csak úgy olaj a tűzre, és hogy ebből csak rossz tüzek származnak, ami nem megment, hanem kiéget, és az Úr ezt is meg akarja gyógyítani. És hogy hűségesen tanítja az igazságot, az Úr nem adja fel az igazságot, és pont a mai világban sok embernek ez a baj az egyház tanításával is, hogy alkalmazkodjon a mai világhoz. Hogy régen még az erkölcsi törvény működött, a mai korban már nem. És az Úr hűségesen tanítja az igazságot, mert az igazság az örök, az igazság az Istennek a tanítása, az ő személye. És azt nem emberek szavazzák, meg szavazhatnak róla itt a földön, de az a tanítás, annak a lényege nem változik meg. És hogy nem lankad el. Nagyon tetszik ez a kifejezés, hogy a messiás nem lankad el. Mi, amikor kudarcokat élünk meg, vagy ilyen szenvedünk, akkor nagyon könnyen ez a bedobjuk a törölközőt, vagy ez a nem érdemlitek meg, a világ nem érdemel meg engem. Nem ismerté fel a világ az én látogatásomat, és hogy akkor nem is teszek semmit, nem érdemes jónak lenni, nem érdemes jót tenni. Ilyen emberekkel foglalkozni, mint ti. Ez lehet férfeleség, család, gyerek, akárhol dolgozok, munkahely, iskola, bárhol, amikor nem éri meg az, hogy veletek foglalkozzak, mert hálátlanok vagytok. És hogy feladom, mert nem érdemes jónak lenni, nem érdemes szeretni, valaki még az imádságot is feladja. Annyit imádkoztam már, itt kérlődtem, annyit ostromoltam már az eget, az Isten se hallgat meg engem, ha egyáltalán van Isten, vagy akkor miért nem hallgat meg, én már ebbe belefáradtam, lesz, ami lesz, nem érdekel engem. Mert különben is ez a személy nem érdemli meg, hogy ennyit imádkozzak érte, mert én imádkozok, ő megcsinálja, éli a világát, és hát bolond vagyok én. sok minden gondolat előjöhet bennünk, amikor mi a kudarc hatására fel akarjuk adni, és a Messiás pedig hűségesen tanítja az igazságot, nem lankad el, sem kedvét el nem veszíti, míg az igazságot meg nem szilárdítja a földön. Érdemes elképzelni magunkat ebben az állapotban. Többször beszéltem az úgynevezett Sulpici módszerről, ezt a Franciaországban úgymond dolgozták ki, legfőképpen ilyen kispapok papoknak, aminek a lényege, hogy ez az ima elmékedési forma három részből áll, és úgy épül fel, hogy itt nem, hogy elmékedek valamiről, és azt meg kell tenni, ha jó esik, hanem például megragadok Jézus életéből akár egy eseményt, valamilyen úgymond erényét Jézusnak, ami nekem kifejezetten vonzó. Például most én ezt választom a Szentírás alapján, hogy Jézus, aki nem lankad el, aki nem adja fel, nem dobja be a törölközőt, nem fordít hátat, nem azt mondja, hogy nem érdemlitek meg, hanem teljes örömmel, szeretettel és teljes szabadsággal megy és viszi az emberek megváltásának a művét. És hogy például nézem őt, én kerülök, fordulok, elcsüggedek, nem éri meg, saját magamat keserítem el, meg mindenféle formában úgy ott a csüggedtség lelke elér, és hogy szeretnék ilyen lenni, aki nem az embereknek a visszajelzései alapján él, hanem valamilyen nagyobb szabadságban szeretném megélni én magamat. És akármilyenek az emberek, ők olyanok, amilyenek, persze az is nagy hazugság lenne, az egész világ elromlott, csak én maradtam meg jónak, ez már azért nem az alázatosság kategóriája, itt már van egyfajta félreértelmezés meg gőg, és hogy érdemes jónak lenni, és tulajdonképpen az én életemnek a lényege, hogy az Istenből merítve őt szeresse mindenek felett, és ő miatt az embereket. És ha ezt élem, akkor az életemnek a lényegét élem meg, ezt hívják életszentségnek. És én ebből nem akarok leadni semmit, ki tudja, persze lesznek, akik visszaélnek velem, bolondnak néznek, hát amúgy is annak néznek különben, akármit csinálok, tehát hogy ezen nem változtat, de én szeretnék szabadon, örömmel és szeretettel lenni az emberek között, és így szeretni. És mindent megtenni érettük, mint ahogy Jézus is megtett, mi a kereszthalált is elvállalta azért, hogy megmentse az emberiséget. És nem adta fel, és nem lankant el. És ezért így szeretnék én is küzdeni emberekét, így szeretni másokat, de nem ilyen kényszerből görcsösen, meg ilyen társfüggőként, hanem, ahogy Nemes Önöratya sokszor mondta, szabadon, örömmel és szeretettel. Ezzel a lelkülettel, és hogy nézem Jézus, nekem nagyon-nagyon tetszik az, ahogyan ő ezt megélte. És ennek az elmékelésnek az első formája ez, hogy szemlélem Jézusban ezt a szabadságot, ezt a kitartást, ezt az örömet, aki akármit is mondtak róla, emberek akármilyen gerinctelenek voltak, bűnösök, hazudtak, mindent csináltak, ő az atya akaratát teljesítette, és hogy a küldetés egyértelmű volt, és nem volt olyan emberi bűn, ami miatt visszafordult volna. És én is szeretnék ilyen lenni, aki szabadon tud előre menni, és hogy a kedvét nem veszíti el soha. Ez elmékelésnek az első fajtája, ezt Jézusban szemlélem, ezt a fajta lelkületet. A második, amikor elképzelem magammal, és én még csak a képzeletekre úgymond játszom, hogy hogy néznék én ki ebben a formában. Például eddig mennyit panaszkodtam, hogy ilyenek a munkatársak, ilyen a házastársam, anyósom, apósom, meg kinek mi a gyenge pontja, vagy kit tart annak, vagy akár helyzeteket is, mindig csak panaszkodok, de ezek a panaszkodások olyanok, hogy csak ömlik belőlem a keserőség, de ebbe sokszor nincs is benne az, hogy akkor segítsetek már, vagy valamit csináljunk ezzel, hogy haladjak is valamerre, hanem csak úgy öntöm ki a keserűséget, mint egy forrás, aminek sosincs vége, meg nem is célja, hogy valami rendbe jöjjön, csak mondom, hogy én szegény ember, ilyen sok gonosz ember között, és pont. És nincs kiút, nincs menekülés, hanem ha kicsit sajnáltok, akkor már megérte, de ebből nincs menekvés. Egy ilyen passzív szenvedés jelent. És elképzelem magamat, hogy vannak nehézségek, de én nem akarok most már panaszkodni. Nem akarom magamat sajnáltatni, nem akarok mindig arról beszélni, hogy. meg mindig arról beszélni, meg mindig csak elkeseríteni magunkat, olyan rövid az élet, annyi szépség van benne, én meg az időt húzom azzal, hogy olyan személlyel szidok, vagy kritizálok, akit csak egy héten egyszer látok. Látom egy óra hosszáig, és utána még 20 óra hosszát még rászánok arra, hogy körülötte forogjak. És hogy én ezt nem akarom tenni, szabad akarok lenni. Akik ott vannak mellettem, velük beszélgetni, meghallgatni, örömet mondani nekik, megkérdezni, hogy vannak gyerekek, unokák, kinek mi született, mi van velük, úgy örülni akarok, szeretni akarok, felfedezni a jót, és majd egy héten egyszer kicsit megszenvedek azzal a személlyel, de akkor elég lesz abból az egy óra hossza is például. De nem keserítem el saját magamat. És én szeretnék ilyen derűs lenni, aki tud örülni az életnek. Persze itt vannak a szenvedések, de nem akarok egy ilyen hajótöröttként, az élet hajótöröttjeként élni az életemet, hanem én élni akarok. És ez nem a bűnös élet, hanem az a szabadon, örömmel, szeretettel, az Isten kegyelméből merítve. Én így szeretnék élni. Ez az elmékelésnek a második pontja, a harmadik pedig, hogy na akkor ez hogy néz ki a valóságban, és elkezdem gyakorolni. Először elmegyek a munkahelyre, és egy pár kört kihagyok a panaszkodásból. Már megkérdezi valaki, hogy na hogy vagy, és ilyenkor már szoktam mondani, hogy ne is kérdezd. És akkor most ezt a részt kihagyom, és azt mondom, hogy a mai nap különösen jól érzem magam. Érzem, hogy valami változás van az életemben, és ez igaz is. Lehet, hogy tudnék panaszkolni, de most ezt a kört kihagyom. Lehet, hogy a portás csak néz, hogy most milyen új figura ez nálam, de kezd megváltozni valami is. Elkezdem gyakorolni, és élvezni ezt a szabadságot, örömet, meg hogy a jóra tudjak tekinteni. Ez az elmékelés, a Sulpici módszer, amit tudjuk, az elmékelésnek egy módszer, ami segít abban, hogy Jézusban szemléljem azt, ami nekem nagyon tetszik benne, utána képzeljem el a saját életemben, és utána pedig tegyek meg mindent, hogy hogyan tudom megvalósítani a saját életemben. Hát most így nézzünk Jézusra, és most hallgassunk egy kis zenét, és közben pedig nézzük meg, hogy Jézusnak melyik tulajdonságát tudnám én legjobban megragadni, akármit az is, amit olvastunk itt a Izaiás próféta könyvében, hogy akinek a kedve nem megy el, nem csügged, aki örömmel, derűvel, szeretettel tud menni, és akármilyenek az emberek, jó szívvel és szeretettel tudja őket szeretni és küzdeni értük, mert tudja, hogy az Úrban ennek van értelme, és az egész emberiséget megváltja. És most hallgassunk egy kis zenét.
Meghívtál, hogy vízre lépjek, hol nélküled elsüllyedek. Ebben megtalálok téged, a mélységben megtart hitem. Nagy neved hívom én, nagyobb kegyelmet, mely elvezet.
Rádió hallgatók, a megértés hullámhosszán szeretnénk változtatni az életünken, de ennek az alapja az alázatosság gyakorlása, Jézus megismerése, tulajdonképpen egy új ima élet, új forma, hogyha kell rajta változtatni, de mindenképpen a mélybe kell néznünk ahhoz, hogy ez a változás a mélyből jöjjön. Nem csak úgy megfogadunk valamit, és úgy fejjel a falnak, persze van, akinek ez is működhet, hogy lehetnek olyan dolgok, amik így is működnek, hanem mélyen megérteni magamat. És ennek a műsornak is a címe a Megértés hullámhosszán, és itt nem csak témákról van szó, hogy megértsük sokszor az egyháznak a tanítását, akár biblikus egyháztörténelem, erkölcsteológia, ki miből szokott itt beszélni, hanem hogy megértsem saját magamat is. Úgy, hogy a Jézus szemével nézve megértsem saját magamat. Ki vagyok én, mi történik bennem, mi történik a mélyén, mi az, ami megkötöz, mi az a lélek, ami engem fogva tart. És utána pedig, amit emberek lehet megteszem, kérem az Urat is, a szabadítót, hogy szabadítson meg engem. És amiről beszéltem eddig, hogy itt az alázatosságról, most az utolsó részben az úgynevezett Sulpici módszerről, egy elmélkedésről is, amikor Jézusnak egy-egy tulajdonságát, ami tetszik, azt elképzelem a saját életemben, és utána próbálom azt megvalósítani. És itt már változik az életem, változik a mélye. És ez a példa volt Izaiás prófita könyve alapján, hogy a messiás hűségesen tanítja az igazságot, nem lankad el, sem kedvét el nem veszti, míg az igazságot meg nem szilárdítja a földön. Belegondolunk, és talán már láttunk úgy hogy embereket, akik a kedvükét veszítették, akikben már nincsen tűz, ilyen rezignáltak. Mondják depressziónak, és persze egy külön dolog, az egy betegség, meg sokféle ilyen hangulat betegség, de aminek a mélyén ilyen nem éri meg, minek a világ ilyen rohan a vesztébe, nem éri meg jónak lenni, és az milyen gyilkos tud lenni, egy közösséget is hogy lehúz, milyen sok kár tud okozni, és milyen óriási áldás egy olyan ember, aki a kedvét nem veszít, és aki az igazságot mondja, és az igazságot szilárdítja meg a földön. És megint a változásban gyakorlatilag egy nagyon fontos aspektus, hogy mi is az igazság. Ezt Pilátus is kérdezte Jézustól, amikor ott volt előtte, tehát, hogy mi az igazság. Mondd meg, hogy mi az igazság, mert mindenki mondja maga igazságát, a zsidók is, hogy ez egy szélhámos istenkáromló, meg kell ölni, Pilátus nem talált semmit. Mi az igazság? Mi az, amit a messiás hirdet? És hogy látunk úgymond jeleneteket, ami a világban van, tendenciákat, valaki valaminek körül, valami rossz, a háború az kifejezetten rossz, ez a sokféle negatív dolog, ezeket látjuk, sok embertelenséget is, meg ami sokszor van a politikában is, meg ugye a médiában is, ez a nagyon csúnya beszéd, lejáratás, nem tudjuk sokszor persze, hogy ki mit hazudik, de egymástól hazugnak mondják, tehát eléggé csúnyán tudnak emberek egymáshoz viszonyulni, egymásról beszélni, akkor ebben a helyzetben milyen igazságot lehet mondani, amikor a világ már így megromlott. És az emberek tartanak ott, ahol tartanak, meg a világ is ott, ahol tart, és ezt persze nem cinikusan akarom mondani, hanem most ez van, de az igazsága sokkal mélyebben van. És hogy Jézus az út, az igazság és az élet, és gyakorlatilag, hogy az igazságról akarok beszélni, akkor először is Jézusról beszélek, az ő személyéről. Hogy ki az a Jézus Krisztus? Persze valaki néz, hogy most itt a háború minden, most mit beszélsz nekem Jézusról, ne prédikálj, hanem arról beszélj, ami most itt van, meg amit látunk. És hogy persze arról is lehet beszélni, meg kell is legfőképpen imádkozni, de mi az igazság? És hogy Jézusban van az igazság. És Jézus gyakorlatilag egyrészt tanított is bennünket, felkészített minden rosszra, minden üldöztetésre, és azt is elmondta, hogy térjetek meg. Vagy amikor a Betesda fürdőnél meggyógyított, egy 38 éve volt ez a férfi már béna, és hogy amikor Jézus megbocsátotta a bűneit, mondja neki, hogy többé ne vétkezz, nehogy még nagyobb baj történjék veled. És itt Jézus arra utal, hogy a bűn tette őt bénává, őt úgy biológiailag is, és hogy ne tegyél még egy bűnt el, mert még nagyobb baj fog történni. Vagyis a bűn az bénít, a bűn az hazugság, a bűnben ott a gőg, ott a gyilkosság, rengeteg indulat, meg rengeteg, és ez mind-mind bűn. Különböző szinteken, itt nagy szinteken, és ki tudja, milyen gazdaság, politika, milyen érdekek vannak itt a háttérben, elemzik így is, úgy is, nem tudom, de mindenképpen van, minden szinten vannak érdekek, de nagyon sok gyűlölet kialakul. Vagy mennyi átok, ha elhangzik a háborúban, amikor valaki, egy asszony is odaveszett a férje, odaveszett a két fia, és ha semmiért. Nem is tudja, hogy miért kellett elvinni a harcolni, meg mi ellen harcol, meg már 4 éve itt Ukrajnában, és hogy most ez micsoda, de a családja megölték, az egész élete egy tragédia lett, és ki tudja, persze a vallásosabb az tud imádkozni, aki nem, az meg elkezd átkozódni, és mindenfélét mondani. És megint, hogy ebben a helyzetben most mi az igazság? Egyrészt a bűnnek a valósága, ami nagyon ordító és nagyon fájdalmas. Másrészt az igazság akkor is az, hogy Jézus az Úr. És hogy a bűn, az emberek minél több bűnt követnek el, minél jobban eltávolodnak az Istentől, annál rosszabb lesz a helyzet, és most úgy tűnik, hogy ebbe a állapotában van itt az emberiség, legalábbis itt az európai része, ezt az utat választotta, és ebből nagyon sok nyomorúság fog születni, nem azért, hogy az Isten megbüntet, az ember eltávolodik a lényegétől, akkor abból rengeteg tragédia származik, és az irány most ott van. És itt nem az igazság, nem az, hogy akkor nem érdemes csinálni semmit, akkor nem érdemes jónak lenni, hanem pont most a legérdemesebb, idézőjebb az érdemes, a legérdemesebb megtérni, elkezdeni imádkozni, elkezdeni Jézusról beszélni, hogy az emberek, hogy üdvözüljenek. Még ha meg is halnak ebben meg abban, de mindenképpen üdvözüljenek. Jézus mondja, hogy ne attól féljetek, aki megöli a testet, hanem aki a testet, meg a lelket is meg tudja ölni. A háborúban meg tudják ölni a testet, meg nagyon nagy veszély, hogy a lelket is, és ezért kell olyan embereknek lenni, és most azok mi vagyunk, akik mi hallgatjuk ezt a műsort, akik tudnak az igazságról és Jézusról beszélni, akik a reménynek az emberei, akik nem adják fel, és így tudnak beszélni, evangelizálni, imádkozni másokért, és persze nem belőlem születik majd a gyümölcs, hanem Jézus Krisztusból, az ő kegyelméből, ő adja meg, hogy ez az én működésem, az nagyon gyümölcsöző legyen, és nagyon sok ember megtérjen és üdvözüljön. És hát gyakorlatilag, hogy amikor most akarjuk úgy Jézust is úgymond utánazni, az ő lelkületét, akkor itt nem is arról van szó, hogy ebben az évben most mit tudom én a korpásodásról, mit csinálok, persze csináljunk azzal is valamit, meg fogyókúrával, meg nem tudom, ilyen egyéb dolgokkal, és kell egészségesen élni. Hanem a fő, hogy ebben a reménytelen világban én Jézus erejével, az ő küldetésében a remény ember akarok lenni. Sokat fogok emiatt szenvedni, de én reménysugár akarok lenni, és az életemnek ez adja a legfőbb értelmét, hogy imádkozok, szeretek, felemelek, vigasztalok, és amit csak tudok a részemről, megteszek mindent a világért. És tulajdonképpen utána, hogy mi hogy sikerül, meg mi nem, de a legnagyobb és legmélyebb változás ez hozta bennem létre. Hát én a mai estén erre a változásra szerettem volna meghívni a kedves rádióhallgatókat, ez csak egy kis szelet a szentírásból, a teológiából is, a lelkiéletből, de valahogy így képzelem el azt, hogy egy jelenet, mély teológiai mondani való, és utána pedig az ebből fakadó lelkiség. És az evangéliumban, mint megkeresztelt embereknek, most már mennyi atya nekünk mondja, te vagy az én szeretett fiam, te vagy az én szeretett lányom, benned telik kedvem. És ha belegondolunk, nem is olyan egyszerű ezt elhinni, meg ebben élni, mert egyből tudnánk ellent mondani, ellenállás lehet bennünk, én szeretett, dehogy szeret engem, nem is lehet, amúgy is bűnös vagyok, és hogy ez egy hitigasság, hogy ezt az Úr most nekem mondja, és utána a lelkiélet pedig, hogy ezt higgyem el, és kezdjem el kondicionálni, átimádkozni, gyakorolni, hogy ez életté váljon bennem. Hát én ezt a kegyelmet kívánom mindenkinek, hogy elhiggyük azt, amit az Úr mond rólunk, és a remény emberei legyünk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A megértés hullámhosszán Szabó József atya műsorát hallották.
Köszönöm ezt a napot.